Hallgassatok meg, kedves testvéreim, azt a mai igét, amit ide az esti áhítatunkra igehirdetési alapigeként választottam. Pál apostol sorait hoztam a testvéreknek, valójában az útmutató alapján, de egy picit kibővítve és tágabb merítésbe, a Timóteushoz írott első levél első fejezetének 5. és 8. fejezete verseiből olvasom fel, Isten hozzánk szóló igéjét fennállva hallgassuk végig. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvény tanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, a ma esti bőti áhítatnak a alap vezér igéje tehát valójában arra szeretne bennünket meghívni, és arra szeretne rámutatni, hogy hogyan is kell jól érteni a parancsot, illetve átfogalmazom, hogyan kell jól élni a parancsolatot. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Kulcsmondata ez, azt gondolom, Pál apostolnak. Jézus ellen a kortárs zsidók leginkább azt a vádat hozták fel, hogy az a törvény magyarázat, amit ő képvisel, az félreviszi a mózesi törvényeket. Ez egy picit bicsaklik egyébként, mert hogyha nagyon őszinte akarok lenni, és megvizsgálom azt, hogy mit mondanak a mózesi törvények, és hogyan értelmezik ezt a Jézus korabeli zsidók, akkor kiderül, hogy ők alapvetően nem azért fájlalják a Jézusi értelmezést, mert az annyira szembe megy a mózesi törvénnyel, hanem azért, mert nekik az értelmezés vált törvényé. És azzal valóban szembe megy. De ezt a kritikát felhozzák Jézus ellen, és azért gondolom, hogy azért fontos erről beszélni, mert hogy kedves testvérek, a farizeizmus az nem pusztán zsidó fogalom. A farizeizmusnak a himájába nagyon sokszor mi keresztények is beleesünk, amikor fogjuk az isteni igét, vagy a Jézusi igét, vagy a Jézusi evangéliumot, és nem azt nézzük, hogy az mire mutat, az miről szól, az mit fejt ki bennünk, hanem rárakunk egy értelmezést, és azt az értelmezést szentesítjük. Azt az értelmezést megkérdőjelezhetetlennek tartjuk. Azt az értelmezést onnantól kezdve egy ilyen beton koszorúként cipeljünk magunkon és magunk körül, és azt gondoljuk, hogy az a szent és a sérthetetlen. És milyen sokszor félreértjük mi az Istent. Milyen sokszor nem is azt nézzük, hogy mire mutat eredetileg rá az Isten, azzal az adott igével, azzal az adott törvénnyel, azzal az adott Jézusi mondattal. Narratívák. Néha fontosak, néha segítenek. Nagyon sokszor kell velük valóban foglalkozni, de egyáltalán nem mindegy, hogy mit tartunk igazságnak, magát az igazságot, vagy annak egy értelmezését. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. A Jézusi tanítás, kedves testvérek, nem egy erkölcsi szabályrendszer. Lehet belőle azt képezni. Képeztünk is belőle. Nagyon-nagyon sok könyvet írtunk ezzel tele. El lehet olvasni, meg lehet őket nézni könyvtárakba, lehet belőlük tanítani és tanulni. De a krisztusi elhívás az alapvetően nem egy erkölcsi szabályrendszer. Nem egy paragrafusokba tömörített szabályzat. A krisztusi elhívás, ami nekünk szól, az alapvetően arra hív meg bennünket, hogy az a Jézusi szeretet, ami bennünket megérintett, az dolgozzon bennünk. Az dolgozhasson általunk, a környezetünkben. Lehet erkölcsi szabályokat alkotni a jézusi tanítások alapján. De még mielőtt azokat megmerevítjük, érdemes megnézni, hogy hogyan szólnak ezek a rendeletek Jézus szájából. Milyen lelkülettel, milyen mélységben. Nagyon izgalmas az a történet, amikor a tanítványok, mivel nem fogadják be őket Jézussal, Samária egyik falvába se szállásra, megkérdezik a mestert, hogy akarod, hogy tüzet kérjünk rájuk? És Jézus meg egyből visszaszól, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Ők is félreértik. Ezek a gonosz samáriaiak nem fogadnak be bennünket. Kérjük az Urat, ő szálljon alá a láng. Égesse meg, mert megérdemlik. Mert nem olyanok, mint mi. Mert nem úgy gondolok, mert samáriaiak. És Jézusnak az az első válasza, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. És gyönyörű a válasz egyébként, ha belegondolunk mélységében. Mert valójában itt nem azt mondja csak el Jézus, hogy a tanítványoknak így módon nekünk, és egyébként van jogunk az Istent kérni. Nagyon-nagyon sok mindenre. Hanem azt is elmondja Jézus ebben a válaszban, hogy ti nem tudjátok, hogy ez az Isten szerinti lélek ebben a helyzetben mit kérne igazából. Nem a lángokat. Nem a tűzből alászálló, vagy az égből alászálló pusztító tüzet. Hanem megbocsájtást, irgalmat és kegyelmet. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Nem gondolom, vagy nem tudom, hogy mikor Pál apostol ezt megfogalmazta Timóteusnak, akkor ő gondolkodott-e ilyen nagy dogmatikai rendszerben, hogy ez az Ószövetség első szavaitól a Jelenések könyvéig bezárólag mennyire érvényes és mennyire igaz a Biblia nagy egészére kitekintve, de hatalmas mondatot alkotott. Mert hogy az egésznek az az értelme, kedves testvérek, hogy érezzük azt, hogy az Isten bennünket megszólító igéje az nem egyszerűen külső nyomás. Az nem egyszerűen elvárás. Nem az a lényeg, hogy mondjuk gyülekezeti szinten, vagy egyházi szinten milyen szokás rendeket tudunk felállítani. Nem az a lényeg, hogy mi az evangélikus szokások, vagy a katolikus szokások, vagy a reformátusok hogyan szoktak meg dolgokat, vagy itt Mosonmagyaróváron a mi közösségünkben mi hogyan szokás bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, aminek aztán meg kell felelni, mert vannak ilyenek. Hallottam nem is egy-kettő olyan történetet, amikor csúnyán néztek gyülekezeti tagok a másikra, mert nem úgy volt felöltözve, ahogy pünköstkor szokás. Nem úgy ment el konfirmációra a gyerek, ahogy a konfirmációnál szokás, hogy állt a nyakkendő a nyakában. Mintha ezek lennének az üdvözítő kérdéskörök. Ez a szokásjog, a szabályrendszer, amit ha nem mondunk ki, akkor egymás között megbeszélve szokásként meg tudunk tartani. Ha megmerevítjük, mert lehet, hogy vannak vele problémák. Ha meg leírunk, akkor meg törvény, rendelet. De a jézusi elhívás az nem ezek között, a terminusok között értelmezendő. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Azért érdemes erről szerintem beszélni egy bőjtesti jáhítaton, mert nagypéntek irányába arra szólunk, kedves testvérek. Nagyon közel van már. És nagypéntek az pontosan arról szól, hogy az Isten felfedi azt, hogy az ő tiszta szívéből, az ő jó lelkiismeretéből, az ő alázattal, fennhéjázást mellőző és értünk munkálkodó szeretetéből milyen mélységekig képes és milyen magaslatokig képes elmenni az emberért. Hogy neki nincs e tekintetben határ, aminél azt mondaná, hogy jó, ezt még megadom, és akkor ezen már nem megyek túl. Mert addig megy el, ami nekünk már lehetetlen. Elmegy addig, amiben az emberi elme, ha belegondol, úgy igazából mélységében, akkor maximum csak azt tudja megérteni, hogy ez olyan hatalmas, hogy már nem tudom felfogni. És hogy ez az egész, ez az Istennél nem valami törvényrendszerből fakad. Ez nem valami ideológiai szabályzatból vagy filozófiai rendszerből fakad. Ez tiszta szívből, jó lelkiismerettel, képmutatás nélkül, szeretetből. És amikor megszólít bennünket az Úristen arra, hogy legyünk a mi az ő tanítványai, legyünk az ő gyermekei, ez talán egy kicsit fontosabb fogalom így a bőtben járva, akkor valójában nem kér tőlünk semmi más, mint hogy ezen lényegileg osztozzunk vele. Hogy azt, amit a Krisztusban mutatott, azt mi merjük utánozni. Azt, amit a Krisztusban elénk élt, azt mi merjük ugyanúgy megélni. És nem azért, mert ezt így kell, hanem azért, mert így szeretnénk. És nagyon izgalmas éppen ezért Pál apostolnak ez a mondata. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Olyan könnyű az Isten törvényét félreérteni. Olyan könnyű azt hinni, hogy ez egy ideológiai keretrendszer, amin belül nekünk kötelezettségeink, vállalásaink vannak, és amin belül, hogyha jól és ügyesen játszunk, akkor joviális megváltásokat kapunk. A zsidók így értelmezték a 10 parancsolatot. Dacára annak, hogy a zsidó elnevezése kedves testvéreknek a 10 parancsolatnak nem az, hogy 10 parancsolat, hanem hogy az, hogy a 10 ige. Nagyon fontos különbség. Ők csinálnak belőle törvényt, pedig pontosan tudják azt, hogy az Isten ezt igeként adja. Vagyis, hogy rámutasson valamire. Vagyis, hogy meghívjon valamire. Hogy belül elkezdjen kidolgozni bennünk egy olyan lelket, ami nem ellene akar küzdeni, hanem vele összhangban akar létezni. És aztán csinálunk a 10 parancsolatból egy olyan rendszert, aminek így megpróbálunk megfelelni cselekedet szinten. És megírják Jézus korára a tilalomfákat, ami azt jelenti, hogy szépen minden parancsolathoz hozzáírják, hogy mire vonatkozik, mit szabad és mit nem szabad csinálni. És gyönyörűen siklanak el a lényeg fölött. Mert hogyha megnézzük ezt a 10 parancsolatot, akkor ez mind egy irányba mutat. Megkérték az öreg rabbit egy tanmese szerint, hogy összetudja-e foglalni a rabbi az Ószövetségnek a lényegét addig, amíg én fél lábon állok. És azt mondja a rabbi, hogy igen. De rabbi, én nem tudok sokáig fél lábon állni. Nem baj, össze tudom foglalni. És fél lábra áll a költői én a tanmese szerint, és a rabbi elmondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint önmagadat. Tökéletes összefoglalása az Ószövetségnek. És mégis parancsolatként éljük meg nagyon sok esetben. Jól kell cselekednem. A keresztény ember ilyen, meg olyan, meg egy keresztény ember ezt nem csinálja, meg azt nem csinálja, meg amaszt nem csinálja. És akkor összekeverednek bennünk az indulatok, kedves testvérek, a megfelelés, megfelelni akarással. És az egészben az a gyönyörű, hogy a Jóisten pontosan tudja, hogy valójában mi neki megfelelni nem tudunk. Mert nem tudunk. Mert ott van bennünk a bűn, ami még az igéből is törvényt csinál. Abból az igéből is, amit egyébként nem biztos, hogy az Isten annak szánt. Ott van bennünk a bűn, ami még az Isten bennünket megszólító elhívását is megpróbálja egy kicsit kifigurázni, kisarkítani, jobbra-balra eltéríteni, és akkor csak nézzünk rá a középkori egyházra. Hogy az hogyan működött. Nem a katolikusokra, mert az a mi egyházunk is volt, ezt azért tegyük tisztába. Az hogyan működött. És hány kiforgatott igével védtünk politikai akaratot, és hány kiforgatott igével védtük meg az elnyomást, vagy adott esetben embereknek a kizsákmányolását. És közben az Isten meg nem erről beszélt. Olyan könnyű odaírni a persejekre, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, olvassák el a testvérek az apostolok cselekedeteiből Anániásnak és az ő feleségének a történetét, azt valamiért nem akarjuk kiírni a persejekre, mind a ketten meghaltak, pedig adakoztak. És kiforgatjuk az Istennek a szavát, hát alkalmatlanok vagyunk arra a bűneink miatt, hogy ezt mi csupaszon és bőrén betartsuk. De nem is arra lettünk elhívva. Arra lettünk elhívva, hogy az Istennek a szava bennünk változást hozzon el. Arra lettünk elhívva, hogy a Krisztus megváltását magunkba engedve, az Isten kezdjen el bennünket formálni. És nem az a lényeg, hogy akkor ki tudom-e pipálni a mai checklisten azt, hogy voltam templomba, az imádságomat elmondtam, az igehelyet elolvastam, az adót befizettem, az 1%-ot felajánlottam. Evangélikus vagyok. Láthatóan evangélikus vagyok. Luther rózsát a mellkasomra kitűztem. Nem ettől leszünk keresztények. És nem azt mondom, félreértést ne essék testvérek, hogy ezekkel a kérdésekkel ne foglalkozzunk. Hanem az egésznek az a lényeg, amiről itt Pál beszél. Hogy van a törvénynek és az Isten igéjének úgy általánosságban véve egy gyönyörű iránya, az pedig az, hogy ha elköteleződünk mellette, akkor az belülről kezd el bennünket változtatni. És egész egyszerűen azt veszi észre előbb-utóbb az ember, hogy nem azért akar keresztény lenni, mert annak született, mert megkeresztelték, mert lekonfirmáltatták, mert keresztény iskolába járatták, mert apja, anyja, szomszédja, mindenki keresztény volt, hanem mert tudja, hogy mit jelent az, hogy nagypénteken az Úr Jézus az életét adta érte. Hogy az egy személyes üzenet. Az nem egy ilyen ideológiai, filozófiai magaslat, ami ott van valahol az egyetemi katedrák tetején, hanem az egész konkrétan a hétköznapokat meghatározó üzenet. Hogy nem azért bocsájtok meg, mert a másik annyira megérdemli, hanem azért, mert a nekem már megbocsájtott Isten arra indít. Ezt munkálja ki bennem. Nem azért ásom el a csatabárdot, mert az az elvárás, hogy a jó keresztény nem gyűlölködik. Nem biztos, hogy erről a keresztes hadjáratok lovagjai tudtak. Hát vagy nem egybeolvasták a Bibliát, hanem azért, mert erre indít az Isten. Mert dolgozik bennem. És nem egy paragrafust ad a fejemre, meg a mellkasomra, hogy akkor ezt kell így ilyen listaként betartani, és akkor üdvözülsz, hanem azt mondja, hogy kifizettem helyetted az árat. Itt van az út, az igazság és az élet. Nem fogsz tudni rajta egyedül járni. De ha elindulsz a követésemre, akkor én kísérlek. Akkor nem hagylak magadra. Akkor minden áldott nap megerősítelek abban, hogy mit jelent tiszta szívből tartozni hozzám. Hogy mit jelent jó lelkiismerettel hallgatni a hangomra. Hogy mit jelent képmutatás nélkül őszintén megélni azt, hogy hitből fakadó szeretet. Olyan izgalmas, amikor azt mondjuk, hogy a másiknak a szagát sem bírom. Ennek megvan egyébként a maga biológiai háttere. És bennem olyan mélyen él egy-két olyan mondat, amit idősebb lelkészektől hallottam, és az egyik ilyen az, hogy az Isten nyájában a másik birka szagát is meg kell tanulnunk elviselni. De ez azt is jelenti, hogy nekem is van birka szagom, ami nem biztos, hogy a másiknak szimpatikus. Csak nem biztos, hogy egyből azzal foglalkozom. És az egésznek pont ott van talán a nyitja, vagy a trükkje, hogy amíg két ember van egymás mellett, kedves testvérek, ott biztos, hogy lesz egyetnemértés. Én ebben biztos vagyok. Ahol két ember van egymás mellett, addig ott biztos, hogy lesz egyetnemértés. Egészen addig, amíg az Istenem közé, a két ember közé be nem lép a maga megváltásával és szeretetével, és azt már úgy hívjuk, hogy gyülekezet. Ahol ketten vagy hárman összegyűltek. És az Isten teremti meg a gyülekezet egységét. Érdemes egy picit ránézni mondjuk a Jézusi 12 tanítványra, hogy azok mennyire az akkori ismert univerzum különböző pontjai a zsidóságon belül. Én kimerem jelenteni, hogy ők Jézus nélkül, bocsánat, hogy ezt mondom, a büdös életben szóban nem álltak volna egymással. Nem, hogy tanítványi közösséget képeztek volna. És nem csak azért, mert Péter halász volt, Júdás meg Zélóta, aki állandóan forradalmat akart kirobbantani, nagy valószínűség Róma ellen, hanem azért, mert ez 12 teljesen különböző ember. Más karizmákkal, más háttérrel, más véleményen. És a Jézusban egyek lesznek. Elhangzik a jeruzsálemi igehirdetés pünkösd után. 3000 ember megkeresztelkedik. Létrejön a jeruzsálemi gyülekezet, és egyből lehet látni azt, hogy ott már egyből konfliktusok vannak, hogy a görögök, a héberek, stb. És akkor mi a megoldás? Nem Péterben van a megoldás. Meg nem a 12 tanítványban van a megoldás, hanem a kiimádkozott, az Istentől a szívükre helyezett megoldás az, ami igazából ér valamit, hogy legyenek ott diakónusok, akik majd beállnak a szolgálatba. És ez megint azt mutatja, hogy nem ők teremtik meg az egységet, hanem az egység megy hozzájuk. Az Atya, a Fiú, Szentlélek egysége. Egyek legyenek, mint mi. A főpapi imádság talán egyik legerősebb sora. És ebből mit kell akkor nekünk itt a Böjti úton nagypéntek felé arra szólva konzekvenciaként levonni? Hát, kedves testvérek, ennyit. Hogy az Istent kell kérni arra, hogy egyek legyünk vele. Hogy ezen az egységen keresztül nézzem a saját életemet, aminek egyébként megvan a maga birkaszaga. Aminek megvannak a maga hiányosságai. Amiben megvannak azok a hibák és bűnök, amik adott esetben engem is hátráltatnak az Istennel kapcsolatban, vagy a másik testvér irányába, vagy az emberek felé. De mégis, hogyha az Istenen keresztül próbálok nézni magamra, meg az ő igazsága szerint próbálok nézni magamra, meg a saját közösségemre, akkor lehet egység ő benne. Akkor van megbocsátás ő benne. Akkor rájövök arra, hogy ezt nekem is szabad a másik felé megélnem, nem képmutatásból, nem vallási rendszerként, nem ideológiaként, vagy filozófiaként, vagy pártállásként, hanem azért, mert erre indít képmutatás nélkül, hitből fakadóan az Isten szeretete. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a félreértéseiből kiáltunk hozzád, azért, hogy taníts bennünket az igazságra. Mutasd meg nekünk, hogy az alapfeladat nem az, hogy mi meg tudjunk magyarázni téged, hanem hogy észrevegyük azt, hogy te hogyan magyarázol újra bennünket, hogy hogyan értelmezel újra bennünket. Nem az az alapfeladat, hogy megvalósítsuk magunkat, hanem hogy elfogadjuk a te megváltásodat, ami aztán dolgozik, ami életet szül, ami életet teremt a gyűlölködés közé, az irgalmatlanságba, az istentelen és embertelen helyzetekben is. A megváltás evangéliumával, és nem emberi erőből. Ezt erősíts meg bennünk. Fiadért kérünk. Amen.